Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, s a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 32. Zsoltár első versét, amely így kezdődik: Ó, mely boldog! Elfoglalva a 396. dicséret első kettő versét énekeljük. A 396. dicséret így kezdődik: Ébredj, bizonságtévő lélek! Nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr. nem vonja meg a jót azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek ura, boldog ember az, aki benned bízik. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, megvalljuk mi is a Zsoltárossal együtt, hogy boldog ember az, aki benned bízik. És Uram, ez nem csak egy szólás, hanem úgy valljuk meg, mint saját megtapasztalást. Hiszen annyiszor átéltük, hogy amikor benned bíztunk, akkor lehetetlennek látszó helyzetek is megoldódtak. Akkor, amikor mélységben voltunk és nem láttunk kiutat, te megmutattad azt az utat, ami előre visz. És lehajoltál oly sokszor és felemeltél minket. És Uram, valóban boldog, aki bízik benned, aki nem emberektől, hanem tőled vár segítséget. Mert Uram, ember nem segíthet rajtunk, csak egyedül te. És köszönjük, hogy ezt megtapasztalhatjuk. Te vagy az, aki előtt leborulva megvallhatjuk bűneinket. Te leveszed rólunk a terhet, feloldasz annak ereje alól, az bűnbocsánat szavával. És véreddel megtisztítasz minden bűntől. Ezt senki nem tudja megtenni, Uram. Hiába keresünk bárhol megoldást, fordulhatunk emberi segítséghez, de azt látjuk, hogy a terhek rajtunk maradnak, a belső problémák megoldatlanok, lehúz minket minden, de köszönjük, hogy azért jöttél, hogy kiáltsunk hozzád, hogy oda fordulva hívjunk segítségül téged. És köszönjük, hogy amikor ezt megtapasztaljuk, hogy megtapasztaltuk, nem hagysz magunkra, tovább vezetsz a keskeny úton, amely életre visz. Bocsáss meg, Urunk, amikor sokszor úgy nem figyeltünk rád, amikor úgy gondoltuk, hogy ezen az úton már saját erőből is képesek vagyunk járni. Bocsáss meg, amikor a mi régi természetünk jött elő újra, és arra figyeltünk, azt hagytuk megszólalni. És Uram, ha valaki látott, akkor nem téged látott az életünkön keresztül. És kérünk, most úgy formálj minket, hogy újra oda tudjunk a te közeledbe jönni, hogy teljesen rá tudjunk hangolódni, és most azt halljuk, amit te mondasz. Kérünk, csendesítsd le a szívünket, adj békességet, és adj nekünk benned való megújult hitet, és add, hogy az igédre tudjunk figyelni, hogy az vezessen minket. Kérünk, így áld meg most ezt az alkalmat szent lelkednek ereje által. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Máté evangéliuma 4. fejezetének 12. versétől a 17. versig terjedő szakaszból. Tehát Máté evangéliuma 4. fejezetének 12. versétől a következőképpen van Isten igéje megírva. Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették, visszatért Galileába. Názáretet elhagyva elment és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftáli területén, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta mondott, amikor így szólt: Zebulon földje és Naftáli földje, a tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok Galileája. Sötétségben ülő nép nagy világosságot látott, és a halál földjén és árnyékában ülőknek fény ragyogott fel. Ettől fogva kezdett Jézus prédikálni: térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Hát legutóbb arról hallottunk, hogy az Úr Jézus elment a Jordánhoz, ahol János tanított és keresztelt. János tiltakozása ellenére maga Jézus is megmerült a Jordánban, vagyis megkeresztelkedett, és amikor ezt megtette és kijött a vízből, mondhatjuk így, hogy egy helyszínen együtt látjuk a Szent Háromság három személyét, hiszen ott van Jézus a fiú, aki épp jelzi az atyának, hogy elindul. És elvégzi azt a feladatot, azt a szolgálatot, amiért jött. És amikor mindenki előtt Jézus vállalja, hogy a mi bűneinkért kész lesz majd meghalni, akkor a mennyből galamb formájában az Isten szent lelke száll le Jézusra. Megnyílt a menny, és láttam, mint Isten lelke leszáll rá. Tehát már ott van a fiú, ott van a Szentlélek, és ezt követően egy mennyei hangot hallanak, egy mennyből jövő szózatot, amely azt mondja, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És aki ezt megvallja, hogy Jézus az ő fia, az nem más, mint az atya. Tehát ott van az atya, a fiú és a Szentlélek. És mindez a jelenlévőknek megerősítés. Megerősítés arról, hogy itt Isten cselekszik. Mind János, mind Jézus által. Itt nem emberi történésekről van szó, hanem Isten kezdett el valamit, kezdett el egy újat. Először is ugye újra szólt az ő népéhez 400 évi csend után, majd most Jézusban. Egy olyant tesz, amit korábban még nem. Önmaga lép erre a földre, emberré lesz, és elkezd szolgálni az ember megmentéséért. Ezt követően az Úr Jézus kimegy Júdea pusztájába, hogy felkészüljön a szolgálatra. Tehát nem azonnal indul el, hanem először felkészül. Még jobban ráhangolódik az atyára, még jobban elmélyül az írásokban, mint amennyire addig rá volt hangolódva Istenre, vagy el volt mélyülve az igében. Mert tudja, hogy az az út, ami előtte áll, az egy olyan nehéz út, amit csak úgy lehet megtenni, ha teljes mértékben odafigyel az atyára. Ha együtt van az atyával, és akkor, hogyha magába szívja az igét. És látjuk is nagyon hamar, már ott a pusztában, hogy mennyire jól gondolta Jézus, hogy fel kell készülni, fel kell töltekezni igével, hisz jön, azonnal megjelenik a sátán. És szinte kihívja Jézust, mintha egy párbajra hívnád ki, hogy ha te vagy az Isten fia, állj ki velem. Nem mehetsz úgy tovább, hogy ne állnál ki velem. Mert ugye a sátán meg akarja akadályozni az ember megmentését. Mindent bevet már, eddig is láttuk az első két fejezetben, hogy végig munkálkodik az ördög. Mégpedig azon, hogy ne jöjjön el a megváltó ebbe a világba. Gondoljunk arra, amikor Mária átéli, hogy a Szentlélek által fogan, és mindjárt az első akciója a gonosznak, amikor József szívébe elülteti azt, hogy bocsássa el Máriát. És ugye ez még szebbnek hangzott, mint ha azt mondja, hogy menj és kövesztesd meg. De ezt nem tudta József megtenni, mert az Úr közbelépett. És a szívére helyezte, hogy ne féljen vállalni tovább a jegyesét, mert ha számára furcsa, ami történt, meg csak emberileg tud gondolkodni még, ott Isten kezdett el munkálkodni. És gyakran úgy van, hogy amikor az Isten elkezd munkálkodni, még csak emberi dolgokat látunk. De József is csak arra tudott gondolni, hogy ha Mária gyermeket vár, akkor hűtlen lett. Ahol Istennek kellett beavatkozni, hogy Józsefet korrigálja, hogy József másképp lássa, és fölismerje, hogy itt valóban Isten cselekedett. Ez nem volt egyszerű. Tehát a sátán mindig nagyon ravasz módon próbál közbeavatkozni. Azután, amikor megszületik Jézus, akkor elindítja Heródesben a féltékenységet, küldi a katonákat, és most, amikor az a két akciója nem sikerült, akkor nyilvánosan áll szembe a sátán Jézussal. És ezt azért teszi, mert ő tudja, hogy kicsoda ez a Jézus. Tehát amikor fölteszi a kérdést, hogy így szól, hogy ha Isten fia vagy, az önála nem kételkedés. Ő határozottan tudja, hogy Jézus kicsoda. De ha olvassuk az evangéliumokat tovább, akkor látjuk azt, hogy többször is a gonosz, amikor szembe találja egy megszállotton keresztül magát Jézussal, akkor megmondja, hogy tudom, ki vagy. Tudom, ki vagy. És pontosan azért, mivel tudja, hogy Jézus az Isten fia, azért elé áll. És próbálja legyőzni, próbálja megakadályozni, mert azt is tudja, hogy Jézus ugyan az Isten fia, de testben van, emberi testben. Mondhatnám így, hogy van gyönge pont a test. Ezen keresztül próbálja megközelíteni, csak nem tudja a sátán, hogy Jézusnál a test sem gyönge pont. És mikor támad? Amikor Jézus ki van merülve, megéhezik. És hogyan támad az Isten igéjével. De hát ezért mondtam, hogy párbajra hívja ki, mint egy csörtét vívnának. A sátán is mond egy igét, Jézus is igével válaszol. És ezért volt szükséges a pusztába menni, hogy ott úgy magába szívja az igét, vagy úgy értelmezze az Úr jelenlétében, hogy amikor a sátán támad, a megfelelő igével tudjon válaszolni. És ez számunkra is fontos, hogy így bennünk legyen az Isten szava, hogy amikor a gonosz le akar téríteni a keskeny útról, vagy valami olyan csábítást, ajánlatot tesz nekünk, azt az igével tudjuk elhárítani. És olyan határozottan, ahogy az Úr Jézus is tette. Mert így olvassuk, hogy amikor az utolsó támadást is Jézus elhárítja, akkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok jöttek és szolgáltak neki. Tehát a hangsúly most azon van, hogy elhagyta őt az ördög. Tehát itt látja, hogy Jézus olyan erőteljesen vágott vissza, hogy nem tud mit csinálni. Nem tud mit csinálni. És mikor fog majd újra megjelenni? A kereszten. Hogy igazából erőteljesen ott a kereszten. Amikor ott van Jézus, akkor megjelenik újra a sátán. Megint mikor támad? Amikor meg van feszítve. Amikor szenved. Amikor emberileg gyötrődik. És arra lehet számítani, hogy na most nem tudja kivédeni. Na most ha fölajánlom neki, hogy szállj le a keresztről. Hát ki ne szállna le? Ki ne menekülne a szenvedés elől, ha teheti? És tudta, hogy Jézus megteheti, mert hatalma van rá. És ez a nagy kísértés. És mit látunk majd, hogy Jézus ellenáll. Ellenáll. Nem teszi meg azt, amit megtehetne, mert tudja, hogy nem az az Atya akarata. és erre akar felvértezni minket is. Isten szent lelke az ő igéje által, hogy tudjuk megtenni azt, ami az Atya akarata, és tudjuk nem megtenni azt, ami nem az Atya akarata, akkor is olyan jól hangzik, amit mond a kísértő. Vagy ami éppen nekünk tetszene is, mert lehet, hogy szenvedünk, lehet, hogy fájdalmakon megyünk keresztül, úgy, mint Jézus. És mégis nemet mond. Ezt követően azt olvassuk, hogy az Úr Jézus meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették. Tehát eljött az idő, hogy Heródes elfogadja Jánost, és ez a hír eljut Jézushoz. Valószínűleg keresztelő János tanítványai vitték meg a hírt Jézusnak. Biztos nem a netről tájékozódott, hanem a tanítványok vitték el neki. És azt olvassuk, hogy meghallja, hogy Jánost börtönbe vetik, visszatér Galileába. És ebben talán az húzódik meg, hogy itt is, tehát mindjárt már az ő szolgálata elején azt látjuk, hogy éli azt, amit fog tanítani, azt látjuk, hogy ő egészen más, mint amit a Messiástól elvárnak. Ő egészen más, mint azok a képek, amit ráakasztanak majd Jézusra. Hát meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették, tehát nem véletlen hallotta ő ezt meg, hanem emögött, a hír mögött valószínű valamilyen váradalom feszül. Hiszen János határozottan bizonyságot tett arról, hogy itt a Messiás, közel van. Hiszen úgy tanított, hogy utánam jön, aki hatalmasabb nálam. Én még arra se vagyok méltó, hogy sarulja szíját hordozzam. Most akik ezt hallották, óhatatlanul arra gondoltak, hogy aki János után jön, az a Messiás, és hatalmasabb Jánosnál, akkor valószínű valami politikai, katonai szerepkört fog betölteni. Elképzelhető, hogy egy hadsereget fog toborozni, hisz azt is várták a Messiástól. És amikor viszik a hírt, hogy János börtönben van, ugyan miért viszik? És mit várhatnak? Hát azt, hogy Jézus elindul kiszabadítani Jánost. Hát ha ő a Messiás, ha ő az erősebb, hát ő, aki a fejszét a fák gyökerére teszi, ha ő az, aki tűzzel keresztel, és szórólapát van a kezében, akkor ha ezt meghallja, akkor elindul. Hát János bebörtönzése egy jel kell, hogy legyen, hogy itt az idő, és Jézus induljon el, mint Messiás, és kezdje azzal, hogy Jánost megszabadítja. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy igen, hát én ezt így végig gondolom, és félig se biztos, hogy így volt, de tudjuk azt, hogy később leírják az evangélisták, hogy János a börtönből követeket küld Jézushoz. És egyértelműen fölteszi a kérdést, hogy te vagy-e a Messiás, vagy mást várjunk. És mindez kifejezi azt, hogy János már csalódik Jézusban. Csalódik, mert nem jött őt kiszabadítani. Ő arra várt. És Jézus jelez, hogy visszatér Galileába, vagyis nem oda megy, ahol János börtönben van, vagy nem olyan helyre, ahol embereket tudna toborozni, jelzi, hogy ő más úton jár. Ő nem azért jött, hogy elítéljen, ő nem azért jött, hogy hadsereget állítson föl, ő nem a börtönből akar, a Heródes börtönéből kiszabadítani, és nem más embereket fizikailag legyőzni, hanem ő azért jött, hogy minket a bűn börtönéből szabadítson ki. És ugye majd az egész életútja, szolgálata erről fog szólni. Tehát Jézus nem lép bele abba, amiben addig éltek. Isten gyermekei, éltek a zsidók. Ha egy sérelem érte őket, akkor arra erőszakkal válaszoltak, amikor tehették. Jézus ebben nem lép bele. Ő nem erőszakkal lép föl, hanem ő szelíden, alázattal, az Isten igéjét hirdetve. Tehát visszamegy tér Galileába, elvonul csendbe, félre, és ott kezdi meg a szolgálatát, ahol igazából nem is várják. És jó ezt látni, hogy Jézus egész másképpen éli meg az Isten akaratát, mint ahogy várják az emberek. És jó ezt nekünk is végig gondolni, hogy mi is ezen a Jézusi úton tudunk-e járni. Hogy mi is, amikor az életünkben olyan események jönnek, amikre természetből erőteljesen reagálnánk, tudunk-e úgy, mint Jézus. Látjuk, hogy más az ő útja. Hogy ő mást hozott ebbe a világba. Mert a tanítványoknak, a mai tanítványoknak is az a feladata, hogy a Jézus indulatát közvetítse. A Jézusnak tehát az az indulat legyen bennünk, ami a Krisztus Jézusban volt. Azt mutassuk föl. És úgy kezdi most már majd lassan a szolgálatát, hogy elköltözik Názáretből. Tehát nem azt teszi, amit elvárnak tőle, hanem azt teszi, amire az atya indítja őt. Az emberek azt várnák, hogy menjen Júdeába, ő pedig lemegy Kapernaumba. Ő az igére figyel, mert ezt olvassuk, így látja Máté, hogy mindezt azért teszi Jézus, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta mondott. Tehát itt is azt látjuk, hogy van egy emberi elvárás, hogyha te a messiás vagy, mit kell tenned, jöjj, szabadítsd ki Jánost, és van egy isteni elvárás, hogy menjen Galileába, menjen Kapernaumba. De ehhez Jézusnak az igére kellett figyelni. Ezt meg kellett találni. Ezt meg kellett látni. Ugye, mert az emberi elvárást azt tolmácsolták. Oda ment hozzá valaki, elmondta, igen, ez történt Jánossal. Még lehet, hogy azt is megmondták, hogy csinálj valamit. De ez, hogy menjen Galileába, menjen Kapernaumba, ezt az igéből kellett meglátnia Jézusnak, és meglátta. Tehát ez a nagy dolog, amikor elénk áll az emberi elvárás, és akkor oda tudjuk vinni az atya elé, oda tudjuk vinni az Úr elé, és fölismerjük, hogy ez az emberi elvárás bármennyire lenne az népszerű, bármennyire értékelnék azt az emberek, vagy lenne az sikeres, előrevívő, de az nem azonos az atyának az elvárásával. És Jézus ezt meglátta. És azért, tehát az, hogy letelepszik Kapernaumba, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás mondott. Tehát fölismerte, hogy Ézsaiás által megmondta az atya, hogy mit vár el tőlem, és utána ezt megtette. Mert Jézusnak fontos, hogy az írás beteljesedjen. Fontos az, hogy nyomokat hagyjon, lámpásokat hagyjon maga körül, hogyha mások is keresik a megváltót, akkor ezekkel a ezen lámpák segítségével el tudjanak tájékozódni. Hogy ne legyenek sötétségbe, fénygyulladjon a szívükbe, hogy igen, Jézus az. Ahogy figyeljük az Úr Jézusnak az életét, akkor látjuk, hogy legtöbbször az a probléma, hogy amikor a vezetők mennek hozzá, kérdezik, figyelik az életét, hogy nem az ige alapján igyekeznek tájékozódni. Nem az ige alapján. Ők csak arra figyelnek, hogy a saját kis törvény magyarázataikat, szokásaikat megtartja-e Jézus. De nem veszik észre azokat a jelzéseket, amiket ő tesz. De nem veszik észre azt, hogy ugye Jézus is hivatkozik rá, hogy azok a cselekedetek, amiket teszek, azok tesznek rólam bizonyságot. És nem látják meg, hogy ő olyan dolgokat tesz, amikre csak Isten képes. Ugye amikor egy leprást megérint, és nem fertőződik meg, aztán azt a leprást megtisztítja a szavával, elég annyit mondani, akarom, tisztulj meg, vagy amikor ugye, Jairus kislánya már meghal, és ismét ott van ugye, az emberi, amikor azt mondják Jairusnak, hogy hát most már engedd el, küldd el Jézust, mert itt már ő sem tehet semmit, meghalt a kislányod, itt már nem lehet tovább menni. És akkor mit mond az Úr, hogy ne félj, csak higgy, és meggyógyul. És megy tovább Jézus Jairus házába, és föltámaszza a kislányt. Tehát ezek mind olyan jelzések, amiből meg kellene látni azt, hogy Jézus valóban a megváltó, valóban az Isten. És nem látják. És Jézus mégis mindig az igére figyel. Mit mond Ézsaiás? Ugye Zebulon földje, Naftali földje, a tenger melléke, a Jordánon túl pogányok Galileája. Tehát Galilea egy nehéz terep, ahol összekeveredett ugye a zsidó hit és a pogányság. Ugye, mert az a rész, a Galilea, amely valamikor, még a kettős királyság idején az északi ország részhez tartozott, Izrael területe volt, de jöttek az asszírok, mert hiába küldte Isten a prófétákat, hiába szólt az ige, nem vették komolyan, ott is mindig az emberire hallgattak. Ugye hányszor látjuk azt, hogy Isten küld valakit, és akkor nem arra hallgatnak, hanem arra, vagy azokra a prófétákra, akik azt mondják, amit a király akar hallani. Az ő szája íze szerint beszélnek, azt elfogadják. De amikor az ige szól, a tiszta ige egy-egy próféta ajkán, az nem kell. És ennek az lett a következménye, hogy fogságra kerültek, és szinte mindenkit elvittek az asszírok. Csak nagyon kevés számú, egyszerű, szegény ember maradt azon a területen. És majd betelepítettek a más leigázott területeken élő emberekből idegeneket, pogányokat, tehát bálványistenekben hívőket. És ezek az emberek egyrészt összekavarodtak azokkal a ott maradt kis számú zsidóval, másrészt egy idő után, amikor ott nehéz helyzetbe kerültek, pogányok arra jöttek rá, hogy hát Izraelnek az Istene áll bosszút, küldi rájuk a vadállatokat, és akkor elküldtek embereket a Szíriába, a királyhoz, hogy küldjön oda papokat, lévitákat, hogy tanítsa meg őket is Izrael Istenének a tiszteletére. És így valami keverék hit alakultott ki. És hát nagyon is aztán a zsidók, a judeai zsidók nagyon is lenézték azokat az embereket. Úgy gondolták, ők sötétek, ők nem igazán ismerik az Istent. És amikor, ugye még Nátánnál is azt mondja, hogy származhat-e valami jó Názáretből. Ugye Názáret is ott van Galileában. Tehát így kezelték azt, hogy mi jó jöhet onnan. És az Úr Jézus oda megy, és ott kezdi meg a szolgálatát. Tehát ez is egy olyan nagyszerű, hogy az Úr Jézus, hogy ilyen igéket vonatkoztat magára. Tehát, hogyha belegondolunk Jézus helyébe, vagy magunk életébe, hát szeretünk mi ilyen igeit magunkra vonatkoztatni, hogy igen, ez nekem szól, hogy menjek oda, ahol sötétség van. Ugye így mondták, hogy sötétségben ülő nép nagy világosságot lát, halálföldjén árnyékában ülőknek fény ragyogott fel. Tehát úgy írták le a galileaiakat, hogy nagy lelki mélységben, sötétségben és nyomorúságban vannak. És az Úr Jézus meglátja, hogy neki oda kell menni. Ezt az igét érti magára. Ez az én igém, ez engem oda küld. Ugye, hát ritkán szeretünk ilyen igéket, ugye, ami a mélységbe, a nehézségbe küld. Mi a pozitív igéket, a bátorító igéket szeretünk, ami azt mondja, hogy inkább kiveszlek onnan, és másik helyre küldelek. Tehát jó látni, hogy az Úr vállalja ezt a területet, és ez számunkra is azt jelenti, hogy minket se kerül el. A mi mélységeinkbe, sötétségeinkbe is belejön az Úr. Tehát ennek bátorítónak kell, hogy hasson ránk. Ha úgy éljük meg, hogy igen, most nagy a sötétség, most nagyon magam vagyok. Most nincs, aki rajtam segítsen, akkor jó látni azt, hogy ő oda megy, ahol sötét van. Mondhatnánk olyan Spurgeonösen, hogy oda megy, ahol nincs lámpa. Mert ő a világ világossága. És oda megy, ahol nincs lámpa, ahol nincs fény, és ő fog világítani. Nem oda megy, ahol már van, vagy több is. És oda megy még dísznek, úgyhogy már nincs is jelentősége, hanem oda megy, ahol nagy szükség van rá, ahol kell, hogy fény ragyogjon föl. Ugye a fény az előzi a sötétet, és ha elmegy a sötét, ott lehet látni. Vagy ha megyünk autóval, ugye megvilágítja azt az utat, hogy egy olyan fényt ad a reflektor, hogy azt az utat megvilágítja. Nem kilométereket világít meg, csak azt az utat, amin mennünk kell. És ilyen fényt hozott Jézus, hogy azt az utat, azt a keskeny utat világítja meg. Lehet, hogy körülöttünk ott a sötétség, mert nem fog elmúlni. Galileába sem múlt el a sötétség. Csak voltak emberek, akiknek a szívében elmúlt a sötét, mert Jézussal találkoztak, és felgyulladt a Jézusi lámpa az életükbe. Igen, ott múlik a sötétség, ahol ez a Jézusi lámpa, ez felgyullad. És ez a lámpa az ige által gyullad fel a szívünkben. És ettől fogva kezdett Jézus prédikálni, vagy igét hirdetni. De talán jobb úgy mondani, mert tehát János börtönben van, és erre Jézus elkezd igét hirdetni. Nem fegyvereseket toboroz, igét hirdet. Nem is valami politikai ambíciókat fogalmaz meg, hogy várj János majd, majd megpályázom Heródesnek a helyét. És majd akkor én döntök és kiszabadítalak. Hanem igét hirdet. Igét hirdet, mert Jánosnak meg mindenkinek, aki sötétségben ül, mert a börtön is egy sötétség volt Jánosnak, igére van szükség. Arra van szükség, hogy ő jöjjön rendbe. Mert ki lehetne ugyan János szabadítani a börtönből, de lehet, hogy lelkileg akkor is sötétségben marad. És sokszor mi is itt tévedünk. Hogy mindig a külsőt, a körülményt akarjuk megváltoztatni, és azt hiszük, akkor ott lesz a fény. Ugye azt gondoljuk, ma nagyon jól élünk, megvan mindenünk, és minél többünk legyen még, akkor itt világosság lesz. És azt lehet látni, hogy egyre nagyobb a sötétség. Egyre nagyobb a sötétség. Mert a külső változásával, vagy a jóléttel a szívnek az állapota nem változik meg. És nekünk meg arra van szükségünk. Tehát Jézus prédikálni kezd. Nem azt teszi, amit elvárnak, hanem az igét hirdeti. És ez a mi útunk is. Mert sokszor belekerülünk olyan kísértésbe, hogy próbáljunk meg mi is valami mást. Próbáljunk meg valami mást, ami ma népszerű, ami tetszik az embereknek. Ugye ma lehetne mondani, ma nem azt várják, hogy sereget gyűjtsünk, de azt várják, hogy emberi, pszichológiai, pszichiátriai módszerekkel segítsünk az embereken. És Jézus hogy segít? Hogy igét hirdet. Mert az ige, ami az Úr szájából származik, az elég mindenre. Az mindenből meg tud gyógyítani. Helyre tud állítani. Térjetek meg, mondja Jézus. Ugyanazt a kifejezést használja, mint keresztelő János. De mégis itt erőteljesebben hangzik, és másként hangzik. Mert János még úgy mondja, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa, úgy valóban ott van benne, hogy majd közel van, és majd el fog jönni, de még épp nincs itt. De amikor ezt már Jézus mondja, akkor már úgy mondja, hogy elközelített a mennyek országa, de érteni kell, hogy én bennem közelített el. Hogy Jézusban jött el az Isten országa, Jézusban jött közel. Tehát ő már így mondja, hogy emberek, egész közel jött, mert én hoztam el az Isten országát. Nem ezután jön, nem úgy, ahogy várjátok, hanem én bennem. Én általam érkezett meg. És aki hozzám jön, az ezt meg fogja tapasztalni. Elközelített a mennyek országa Jézusban. És ennek az országnak Jézus a kapuja. Ugye én vagyok az ajtó, mondja János 10-ben. Ő rajta keresztül léphetünk be ebbe az országba. És benne van az is, vagy legalábbis én úgy látom, amikor Jézus meghirdeti, hogy elközelített a mennyek országa, hogy azt hirdeti Izrael népének is, hogy másképp kell gondolkoznatok. Pedig azt gondoltátok, hogy izraelitának születtetek, benne vagytok az Isten országába. Én meg azt mondom, hogy most közelített el az Isten országa, és minden izraelitának ebbe bele kell lépni. Be kell menni az ajtón. Át kell lépni a küszöbön. És hogy mehet át az ajtón? Ha megtér, ha visszafordul, ha odafordul hozzám, és most már én leszek számára az útmutatás, én leszek az élet. De elközelített az Isten országa, a mennyek országa, és térjetek meg. És én valahogy most ezt úgy értettem, hogy ugye ha van egy ország, akkor egy országnak általában van határa. De egy határon keresztül mehetünk át a másik országba. Ugye jó, most már nem messze vannak a határok, de azért még van, ahol van határ, meg emlékszünk is, hogy mit is jelentett, hogy mehettünk át kijelölt pontokon. Nem lehetett akárhol egyik országból a másikba behatolni. Ugye voltak ellenőrző pontok, és ha minden rendben volt, akkor bemehettünk abba az országba. És valami ilyet hirdett Jézus, hogy elközelített az Isten országa, és úgy jöjjetek, hogy egy határellenőrző ponthoz juttok, és ott én vagyok az, aki megadja az engedélyt. Ki mehet be, aki hisz bennem, aki rám bízza az életét, és aki majd eljut a kereszt tövébe, és átéli a bűnei bocsánatát. Nem. És ebben benne van, hogy ezt a döntést, hogy én be akarok-e azon a kapun, vagy azon a ponton menni, azt nekem kell meghozni. Ott csak én mehetek be, senki helyettem. De olyan jó, hogy be lehet menni. És ha bemegyünk, akkor meg fogjuk látni, hogy kinyílik előttünk az Isten országa. Annak a gazdagsága, és majd ugye az 5. fejezettől kezdve ezt fogjuk látni, amikor kibontja Jézus a tanítványai előtt az Isten országának gazdagságát, mélységét, vagy mondhatnánk, amikor egyre beljebb vezet. Ugye, amikor odaáll egy idegen mellé, az idegen vezető, és viszi egyre beljebb, és elmondja, hogy ebben az országban hogy is élnek az emberek, milyen gazdagsága van, milyen áldása, mire kell odafigyelni. És így vezet majd a hegyi beszédben minket Jézus, hogy lássuk, hogy az Atya milyen országot készít az övéinek, hova hív. És a legnagyobb dolog, hogy abban az országban Jézussal lehetünk együtt, vele élhetünk. És adja az Úr, hogy ez legyen öröm a számunkra. Legyen öröm, hogy hozzátartozunk. És legyen ott, hogy igen, van egy vezetőm, van egy kalauzom, és ez maga az élő Istennek a fia, maga Jézus. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy eljöttél ebbe a világba, és dicsérünk, magasztalunk téged, Uram, és én is külön köszönöm, hogy szembeszálltál a sátánnal, vállaltad a támadásait, és győztél fölötte, és ezt mindezt értem tetted. Mindezt értünk tetted azért, hogy ne vesszünk el, azért, hogy amikor már rálépünk a keskeny útra, ne tévedjünk meg, vagy ne legyen bennünk félelem, azt gondolva, hogy mi nem győzhetünk, mert te már legyőzted, és megmutattad azt is, hogy az ige az a fegyver, amivel kivívhatjuk a győzelmet. A te szavad az, amiben erő van, amiben élet van, és taníts meg, Uram, jól bánni ezzel a fegyverrel. Azt, hogy nagyon jól megismerjem, hogy kell használni. Mert Uram, a mindennapi életben is megtanuljuk akár a szakmánknak az eszközeit, hogy kell használni, vagy otthon a kerti szerszámokat, miképp kell kezelni. És Uram, add, hogy az igét is így akarjuk megismerni, sőt még jobban. Hogy mi is elő tudjuk húzni a megfelelő helyzetben, hogy meglássuk, melyik az az ige, amely ránk vonatkozik. Olyan jó látni, Uram, hogy te fölismerted, hogy neked nem sereget kell gyűjteni, nem Jeruzsálembe kell menni, nem Heródest vagy a főpapokat letaszítani a hatalomból, hanem a legsötétebb helyre. Utána a legreménytelenebbül élnek az emberek. És köszönöm, hogy a mai napig így cselekszel. Jössz, és áldott légy, hogy utánunk is jöttél, hogy kihozol a sötétségből, hogy fényt gyújtasz a szívünkben, mert te vagy, Uram, a világ világossága, csak hogy ebben megerősödjünk, ott, hogy egyre beljebb hatoljunk a te országodban, hogy az ige olvasás is azt jelentse, hogy az Isten országának gazdagságával ismerkedünk meg, hogy egyre jobban magunkba szívjuk, mert Uram, jó hozzá tartozni, és köszönjük, mert ez nem magától értetődő, ez nem természetes, ez a te nagy kegyelmed. És Uram, ezért szeretnénk hálát adni, magasztalni téged, és eléd visszük, Uram, a megfáradtakat, a betegségekkel küszködőket, hadd tudjanak rád tekinteni, hadd lássák meg, hogy te vagy a reménység, te vagy, Uram, a gyógyítás, te vagy a számunkra a világosság, az erőforrás. Eléd visszük, Uram, a megfáradtakat, a hitükben megfáradtakat, könyörülj rajtuk, és add, hogy az ige újra szóljon hozzájuk, újra azzal az első szeretettel tudják és tudjuk olvasni, szomjúhozva, lesve, hogy ugyan mit is mondasz nekünk. És Uram, könyörgünk a fiatalokért, a gyermekekért, a családokért. Uram, ma is a sátán minden szét akar dobálni, de te győztél fölötte. És könyörülj, hogy a családok tagjai is megtapasztalják a te győzelmedet. A fiatalokat, Uram, vondd magadhoz, hogy ne a világ felé menjenek, tőled távolodjanak, hanem még közelebb kerüljenek hozzád, és megismerjenek. Megismerjék, hogy te vagy az élet, és rád bízzák magukat. És Uram, könyörgünk egy házunkért, a világban élő minden tanítványodért, hogy csak rád tudjunk nézni, hogy rád építsünk, benned higgyünk, minden élethelyzetben, és adj kitartást, türelmet, Uram, azoknak is, akiket üldöznek, bántanak a te nevedért. Könyörgünk népünkért, ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja, és élünk legközelebb vasárnap, 10:30-tól tartunk Isten tiszteletet szintén itt a templomban. Befejezésül a már megkezdett 396. dicséret 3. versét énekeljük, küld útra hírnöki csapatját.